Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kiskörösön, FM 88,4. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. 14. rész.
A sivatag rettenetes és kérlelhetetlen. De vissza kell térnie a sivatagba annak, aki azt valaha megismerte.
Régenfeld, 1932.
A líbiai sivatag problémáival foglalkozó kutatók előtt örökké ismeretes maradt két név: Dr. Gerhard Rolfs és Herceg Kemal Eddin neve. Ennek a két embernek köszönheti a tudomány a Szahara keleti részének felkutatását és a líbiai sivatag ismeretének alapvető fogalmait. Alig egy fél század választja el egymástól a két kutató munkáját, mégis minő különbséget jelentett ez az 50 év segédeszközök és kutatási lehetőségek terén. A német utazó dr. Gerhard Rolfs, porosz királyi udvari tanácsos, alig 30 évvel a századforduló előtt vezeti expedícióját a titokzatos homoktenger szívébe. Büszke mesterséges horizontú prizma körére, Dollond-féle messzelátójára és a stuttgarti Kuttertől származó kronométerére. Apoldában a Stieberitz és Müller cégnél 500 darab csavarral elzárható négyszögletes vasládát készített, amelyekben víz szükségletét szállítja, és ő főméltósága a Kedive 100 tevéből álló karavánt bocsát rendelkezésére, hogy Assiuttól a Farafra oázisig előre hatolhasson. És alig 30 évvel a századforduló után Herceg Kemal Eddin Hussein, az újkori Egyiptom első független uralkodójának fia, elindul Kairóból hernyóvontatású Citroën gépkocsi karaványával. Ennek 5000 literes tartálykocsia és a hely meghatározáshoz szükséges időjelzést biztosító rádiós gépe van. Külön műszerkocsi szállítja a francia asztrolábot, a Zeiss-féle teoloditokat és a pörgő iránytűt. Mégis ennek a két embernek csak a műszerei és szállító eszközei különbözők. Tudományos alkotásvágyuk, akaraterejük és céljuk ugyanaz. És mi, akik ma ugyanennek a célnak elérésén dolgozunk, munkánk szerény eredményének legnagyobb részét a sivatagkutatás ezen két úttörőjének köszönhetjük. Kairó 1932. május 10-e. Nem tudom a tekintetemet levenni ennek a jellegzetes arcnak mélyen barázdált vonásairól. A magas homlok, a nagy merész ívelésű sasor, alatt a tömött, hosszú bajusz, amely minden szóval megrezeg, mint egy aláhangsúlyozva a beszélő élénk előadását, az energikus áll és a mély tűzű, barna szemek rabul ejtettek. Visszafojtott lélegzettel ülök királyi vendéglátomban szemben, mint egy megállítva ennek a felejthetetlen órának élményét. Herceg Kemal Eddin a sivatagról beszél.
Apropó Régenfeld, jöjjön, mutatok magának valamit.
A herceg nehezen felemelkedik, és két mankója után nyúl, miközben élénk mozdulattal utasítja vissza önkéntelenül is segítő jobbomat. Sugárzó energiája nem tűri, hogy valaki emlékeztesse arra, hogy immár egy fél éve műlábára van utalva. Egy jelentéktelen betegség szerencsétlen elkezelése vonta maga után bal lábának amputációját. Ez a kis törékeny test alig van összhangban a herceg jellegzetes fejével. Ilyenkor mindig elfog a lázadásnak keserű érzése, amikor ezt a nagy tudóst lassan tovaván szorogni látom. Miért mindig a legjobbakat sújtja a sors? A herceg lassan keresztül lép, de a botjaira támaszkodva a termen. Kinyitja az egyik vitrint, és kiemel valamit, ami úgy néz ki, mint egy széles ezüst keretbe foglalt kép.
Tudja, mi ez?
Üvegbe foglalt, kéken fonalazott, kvartpapírra írt néhány sor.
Gerhard Rolfs expedíciójának táborhelye.
Alig hiszek szemeimnek. Ez lenne a Regenfeldi Rolfs okmány. Igen, hiszen rajta áll. Regenfeld, február 5-e, 1874. És az aláírások. Rolfs, Cittel, Jordan.
Elámulásom láttára vidáman felcsillannak a herceg szemei.
Jöjjön, üljünk le. Majd elmesélem, hogyan találtam meg. Tudom, hogy jól ismeri Rolfs könyvét. 3 hónap a líbiai sivatagban. Apropó, Rolfs annak idején egy példányt ajándékozott Dakhla oázis akkori mamúriának. A könyv még ma is a család birtokában van. Meg is akartam vásárolni, de elég szemtelenek voltak, és 400 fontot kértek érte. Jobb dolgom sem volt. Rolfs helyzet számításai sok gondot okoztak nekem. A nagy homoktenger keleti határai teljesen tévesek. 1923-ban voltam először ott, voltak épp csak azzal a szándékkal, hogy vadászni fogok. Bizonyára emlékszik rá, hogy Rolfs könyvében említést tesz néhány nagyobb vegetációs sávról, amelyek Daklától délre feküdnének. Ide akartam menni, remélve, hogy új vadászterületeket találhatok. Nos, vegetációt nem találtam, még kevésbé gazellákat. Ellenben ez az első kísérletem a hernyóvontatású citroenekkel szomorú kudarcba fulladt. Meg akartam találni azt az okmányt, amelyet Rolfs expedíciója egy fél századdal azelőtt palackba zárva ebbe a piramisba rejtett. Maga tudja, barátom, hogy Regenfeld hely meghatározásában minő ellentmondás van Rolfs könyve és térképe között. A földrajzi hosszúság mindkét esetben egyezik, ellenben a térkép egy fél szélességi fokkal keletebbre határozza meg a hely fekvését, mint a könyv szövege, ami pedig az ottani szélességi fok alatt kerek 59 kilométert jelent. Tudtam, hogy feladatom nem lesz könnyű. Idehaza mindenek előtt átszámítottam munkatársaimmal Rolfs valamennyi hely meghatározását, így megkaptam számítási hibáinak középarányosát. Kairót 1924. január 18-án hagytuk el, és a sivatagon át Dakhla oázisba utaztunk. Onnan 250 kilométernyire Pottery Hillhez, a korsók dombjához vezettem az expedíciót, hogy megnézzem a dr. Ball barátom által 1917-ben felfedezett ős régi agyagkorsókat. El is neveztem a hegyet Abu Ballasnak, a korsók apjának, mert az alacsony hegycsúcs lábánál több mint 300 amforaszerű korsó fekszik.
Egészen biztosra veszem fenség, hogy a régi Dakhla, Abu Ballas, Kufra útvonal az én oázisomon vezet keresztül. Akár Zarzura az, akár nem.
Ha, azt hiszem, igaza van. És ha ez tényleg így van, akkor már én sem fogok kételkedni abban, hogy maga volt Zarzura szerencsés felfedezője. Nos, biztosra veszem, hogy a szolgálatokba lép, és a jövő télen alkalma lesz arra, hogy ezt az utat egészen a céljáig kövesse.
Effendire, adja Isten nagy uram!
Úgy legyen, kedves barátom. Én annak idején nem mehettem tovább abba az irányba. Keletre kellett kitérnem, hiszen Regenfeldet kerestem. De február 22-én néhány kisebb domb lábánál táboroztunk. Dr. Ball számítása szerint helyben voltunk. Nem volt tehát más hátra, mint hogy átkutassuk a környéket Rolfs piramisáért. A következő napon hiába jártam keresztül kasul egyik hernyókocsimmal az egész vidéket. Nyugatra emelkedtek a nagy homoktenger dűneláncai, oda már nem hatolhatott be Rolfs, keleten néhány alacsonyabb dűle húzódott egy-egy sziklacsúccsal tarkítva. Kezdtem belátni, hogy ebben a sivár, vad sivatagban oly feladatra vállalkoztam, mintha egy tűt keresnék szalmakazalban. Délután már indulásra készen állottam, amint megpillantottam dr. Ball kocsiját. Sohasem fogom azt a pillanatot elfeledni, amint barátom, dr. Ball, a kocsiban egyenesen állva egy tárgyat tartott magasam felé. Az üvegpalack volt, amely a Rolfs okmányt rejtette magában.
Vendéglátó megszakította elbeszélését. Éreztem, mint leszúr-e felett az emlékezés, és a világ minden kincséért sem zavartam volna meg elmélyülését. Elmélázó arccal tekintett ki az egyik ablakon. Messze túl a városon a mokattam két karcsú minaretjének sziluettje nyúlt a vakító égbe. Távolabb az arábiai sivatag meredek lejtőjű szikla csúcsai. A tudós tekintete valahol ebben a messzeségben veszett el. Megilletődve vettem kezembe az ezüst keretet. 50 évig és 20 napig volt az okmány a palackba zárva. 50 év a sivatagkutatás hőskorából. És ki tudja, hány év fog még leperegni, mire az örök puszta utolsó titkáról is lehull a fátyol. A herceg halk hangon ismét belekezdett elbeszélésébe.
Az üveget egy sofőr találta meg véletlenül, egy kis kőrakás alatt. Ez érthetetlen volt számomra, hisz Rolfs magas kőpiramisról beszélt. Valamennyien a lelőhelyhez mentünk, alig 125 méternyire feküdt a dr. Ball által kiszámított helytől. Valóban egy egészen alacsony kőhalom volt, alig lehetett megkülönböztetni a környezet szikladarabjaitól. Öntudatlanul a dűne irányába haladtam. Egy helyütt hirtelen szokatlan puhának éreztem a homokot, embereimért kiáltottam, hogy ott ássanak. Néhány ásonyom után már felszínre kerültek az első tárgyak. Látja? Ott, abban a vitrínben, itt a kulcs, és a kikérem. Nagy kosár, ugye? Az oázis lakók még ma is ilyeneket fonnak és kötnek a teve két oldalára. Egy törött balta, egy lapát, itt egy tevének a nyerge, üres üvegek. A németek úgy látszik kitűnő bordóit is vihettek magukkal. És látja ezt? Egy viharvert zsák, tele kőkemény datójával. Szerencsés véletlen folytán megtaláltam a német expedíció tulajdonképpeni táborhelyét. Végül megoldódott a kőpiramis rejtélye is. A tábortól néhány száz lépésre állott a piramis egy magasabb csúcson. Rolfs a környék legmagasabb pontjára építette, anélkül, hogy arra gondolt volna, hogy ez az útjelző csak keletről látható. De a többi világtáj felől eltakarják a dűnék. A piramis lábánál kőből nyíl volt kirakva, amely az üveget rejtő kőhalom felé mutatott. Jordan valószínűleg ezen a ponton végezte csillagászati megfigyeléseit, és ezért tette az üveget műszerének álláspontjára. A magas piramis mellett 7 vasládát is találtunk azokból, amelyeket Rolfs magával mit víztartálynak. Néhány itt áll a lépcsőházban. Nem érdekes, hogy ezeket a tárgyakat a futóhomok csak alig 10 centiméternyire fette be? Az okmányt azután szóról-szóra lemásoltam, és hozzáfűzve megtalálásának rövid történetét, mindkét iratot egy pezsgős palackba helyeztem, amelyet gondosan lezártam, és ezzel a gyűrűmmel lepecsételtem. Majd elhelyeztem a Rolfs piramis belsejében. Isten tudja, hogy ki fogja egyszer kezében tartani az én kézírásomat, mint én annak idején a Rolfs okmányt. Tud már arról a német tudományos világ, hogy a Rolfs okmányt felfedezték? A mindenható azért küldte magát hozzám, barátom, mert munkám a sivatagban még nincs befejezve. A maga szárnyai pótolni fogják a lábamat, és már előre örülök első sivatag repülésünknek. Régen Feldnél a nagy dűne keleti oldalán hatalmas, széles homoksíkság van. Ott könnyen leszállhatunk.
Szombathely, 1932. augusztus 7-e. Az íróasztalomon áll ezüst keretben a Rolfs okmány fényképe. Előtte a távirat. amelyet már számtalanszor elolvastam, amelynek értelmét azonban nem tudom, nem akarom felfogni. Herceg Kemal Eddin nincs többé. A líbiai sivatag legnagyobb kutatója, királyi tudós, a legnemesebb szívű férfiú váratlanul meghalt. Repülőgépen már nem viszi a mérhetetlen homoktenger fölé. Mi, akik általa ismertük meg a sivatagot, nem dolgozhatunk többé számára. A sors könyörtelen, mint maga a sivatag. Valahol messze kinn a naptűzében, csillámló dűnetengerben áll egy kőpiramis, amely üvegben rejtve kézírását őrzi. Allah tudja egyedül, ki fogja majd egyszer kezében tartani ezt a kézírást, mint herceg Kemal Eddin Hussein egykor Rolfs kezeírását. Regenfeld, 1933. március 28-a. Tegnap este Abi Ballas melletti táborunkban még jókedvvel fejeztem be naplójegyzeteimet. Mikor vacsora után társaimnak bejelentettem elhatározásomat, szinte jól esett megdöbbenésüket látni. Regenfeldbe egyetlen kocsival. Nem tanácsos, és nem szokásos a sivatagban csak egyetlen automobillal nekivágni 200 kilométeres, nehéz útszakasznak. És társaim hallgatásából kiéreztem, hogy önkéntelenül is mindnyájan erre gondolnak. Aztán az örökké szolgálatra kész dr. Kádár felugrott, és már cipeltük is a teodolitot, hogy pontosan meghatározzuk kiindulásunk helyét. Reggel pontosan 340 fokos iránytű kurzuson nekivágok Regenfeldnek. Déltájt néhány komor sziklacsúcs lábánál rövid pihenőt tartottunk, és elfogyasztottuk ebédünket. Író barátom dr. Berman most már nem kérdezte, hogy vajon elérjük-e még ma Regenfeld tájékát. Látta, hogy hogyan küzdök a terep nehézségeivel, és nem akarta kedvemet szegni. A kiválasztott iránypontok néha csalfajátékot űznek a sivatag vezetővel. Az ember szép magas hegycsúcsot céloz meg az iránytűvel, abban a reményben, hogy odáig meg sem kell állani, azután alig 1-2 kilométer múlva a hegycsúcs csak elkezd lassan süllyedni, le, mindig mélyebbre, és végül eltűnik a láthatárról. Amíg egy látható pont felé vezetem a kocsit, addig csak betartom valahogy az irányt. De amikor az hirtelen eltűnik, és fél óráig sem akar újra felbukkanni, kénytelen vagyok egyik szemmel állandóan a beépített iránytű párhuzamos vonalait figyelni, a másikkal pedig a homokban felbukkanó sziklákra vigyázni. Amint így elmúlt egyik óra a másik után, mind jobban ráeszméltem arra, hogy tulajdonképpen milyen lehetetlen célt tűztem ki magam elé. Hiszen egy kőhalmot akarok megtalálni, egy fél ember magasságú rakást valahol itt a homokban, ahol 1000 kilométernyire körülöttem csak kőből és homokból áll a világ. Megváltozott a tájék. A láthatáron bizonytalan sárgás rezgés. A csillogó délibáb víztükrön úszó kúpok, szétfoszló, tükröződő, különös hullámzó vonal. Közeledünk a nagy homoktenger dűneláncai felé. Itt a világos sárga homokon a gép is nehezebben húz. Meg-meg torpan, és mind sűrűbben kell átkapcsolnom, hogy el ne akadjak a szinte folyékony homokban. Nyugatra a dűnék mind jobban kibontakoznak. Vajsárga kúpjaik szoros láncáta mérülnek össze, és már csak itt-ott feketélik egy-egy szaggatott sziklatábla. De hová is igyekszünk tulajdonképpen? Hol van? Micsoda az a cél, amelyet el akarunk érni? Itt. Ahol nincs más, mint végtelenség és határtalanság. A kocsi megtorpanik. A kormánykerék jobbra rándul kezeim között, és alig tudom visszarántani. Mi ez? Most ereszt le a jobb első gumim, vagy tán rugó törés. Néhány méterrel odébb ismét. Aztán egy kis megkönnyebbülés, és most, mintha egy láthatatlan kéz nyúlna a kormánykerékhez. Húz és taszít. El a megválasztott irányomtól. Jobbra a dűnevölgy másik oldala felé. Néhány méterrel odébb keményebb, kavicsos talajfolt. Megállok és aggódva nézem az első tengelyt. Sehol semmi baj. Aztán visszanézek nyomunkra, és mintha összeszorulna a torkom. A puha folyékony homokban, most innen jól látható, rég betemetett hármas automobil nyomot kereszteztünk. Kemal Eddin. Mintha ennek a nagy embernek vas keze nyúlt volna kormányomhoz, hogy ne oda, ne arra felé folytassam az utamat, hanem ahová az ő akarata diktálja, amerre az ő utolsó vágya szállt. Aztán ott állunk a dűne lábánál, a kiszámított kilométereket megtéve, a felhőtakaró alá süllyedő nap utolsó, vérvörös sugaraiban. Megbászom a dűne tetejét, és távcsövemmel végignézek az alattam elterülő zord végtelenségen. Itt valamikor emberek jártak. Gerhard Rolls livasorban lépkedő teve karavánjával, valamikor motorbúgás hangzott. Szürke hernyús automobilok búgása. Ezek egyikét az vezette, aki útmutatóm és mesterem volt. Magam elé bámulok a homoklejtő tövébe, és néhány pillanat múlva csöndesen szólok társamnak, aki közben feljött mellém. Nézze! Ott len. Közvetlen alattunk. Az a kőrakás. Régenfeld. Amikor a szétbontott kőpiramis belsejében Mahmud szolgám kezében megcsillanik a palack, egyikünk sem újjunk. Egyikünk sem gondol büszkén arra, hogy navigációnk szinte csodálatos pontossággal elvezetett ehhez az igénytelen kőhalomhoz, a nagy semmiség szívében. Mahmud átnyújtotta nekem a palackot, amelyet a sértetlen királyi pecsét zár el. Aztán néhány lépéssel odébb homlokával a homokra borul, és csöndesen az iszlám halotti imájába kezd. Még egy évvel ezelőtt herceg Kemal Eddin szolgálatában állott, és urát a rajongásig szerette. Megírtam okmányomat, és egy másik palackba helyezve felépítettük fölött a Gerhard Rolfs piramisát. És most, mialatt ezeket a sorokat írom, ritka nehéz cseppekben ered meg az eső. Úgy, mint akkor, 59 esztendővel és 59 nappal ezelőtt, amikor Rolfs táborozott itt. Mellettem a lepecsételt palack, amelyet felbontatlanul fogok átadni Egyiptom uralkodójának. Mintha a dűne homokra pergő esőcseppek suttogásában egy hangot hallanék.
Isten tudja, hogy ki fogja egyszer kezében tartani az én kézírásomat, mint én annak idején a rossz okmányt.
Almási László, az ismeretlen Szahara. Részletek az útikönyvből. A 14. részt hallották. Író Jaskó Bálint. Közreműködött Görög László. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.